Első fejezet. Csodálatos, hogy az emberek rendesen többet költenek, mint kellene. Abban az időben Nyalka huszárezred feküdt Trencsénben. Jó dolga volt a szép szőke trencsényi szlecsinkáknak és nyevesztáknak, kisasszonyoknak és menyecskéknek, mert a kolera miatt egy gyalogezredet is idehelyeztek az egészséges városba. Annyi tiszt lődörgött itt, hogy még a szeplős asszonyoknak is hármával jutott udvarló. De valamennyi tiszt közt a legszebb fiú volt Noszti Ferenc huszárhadnagy. Vidám, könnyelmű, eleven pompás, lovas, jó vívó, jó táncos és nagy kártyás. Mindebből aztán az következett, hogy roppant szerencséje volt a szerelemben. Sok nyoma maradt annak, és kevés szerencséje a kártyában, aminek szintén maradtak nyomai, kifizetetlen váltókban és kötelezvényekben, katonatiszti adósság, fizeti a nagy harang. Zajos tél volt, vidám farsang, egyik bál a másikat követte a nagy szamárhoz címzett vendéglő nagy termében. Noszti hadnagy a polgármester leányába, Velkovics Rozáliába volt szerelmes, gyönyörű, törékeny jószág volt, annak kiárt az éjzene minden muri után, meg a sok virágbokrét a tél évadján, az mind pénzbe kerül. Aki pedig szerelmes, az rendesen el van keseredve, tehát iszik, és ha lehet, pesgőt iszik, és az is pénzbe kerül, a hadnagyi fizetés ellenben csekély, ami csak azért szomorú, mert otthonról ugyan vékonyan csörgedezik a segítség. Az öreg Noszti pálnak magának is le van foglalva a fizetése, de azt persze nem szabad itt tudni. Az öregről itt csak azt tudatik, hogy oszlopos tagja a kormánypártnak, s hogy az őseinek valamikor pallós joga volt. A pallós megvan még, de most kukoricát morzsolnak otthon, Noszta házán a tompa élén. Mindegy, a pengéje ide fénylik azért. Ami Velkovics Rozáliát illeti, még az se egészen tiszta munka. Rozika ugyanis el volt ígérve Kozsehuba Tivadarnak, a megboldogult takarékpénztári igazgató fiának, akinek virágzó szeszgyára is négy háza van a piacon, köztük a jól jövedelmező Nagy Szamár nevű vendéglő. Már éppen meglett volna az eljegyzés, mikor a szép hadnagy felbukkant a láthatáron. Minden össze-vissza kuszálódott, Rozika habozó lett, messzebb, egyre messzebb tolta az eljegyzési terminust, egyre hűvösebb lett a nagyfejű Torzomborz Kozsehuba iránt, és a vak is látta, hogy a zsinoros dolmányhoz húz ide hajlott nemzetes Velkovicsné asszonyom is, ragyogó szemekkel mondogatva: várjunk még, ne siess, Velkovics, ne okoskodj, ha Noszti megkéri a leányt, legyen inkább a Nosztié. Noszti nagy család, Vice ispán család, érsek is volt már a Nosztiakból, nagy dolog az, Velkovics, édes uram, gondold meg csak. Az apja ott ül az országgyűlésen, az egyik nagybátyja, a bécsi Noszti, excellenciás úr, egy másik Noszti kanonok. Milyen dolog lesz ez, mikor majd azt mondod a kaszinóban: ma a nászom beszélt a házban, ugyancsak okosokat mondogatott oda az ellenzéknek. Velkovics uram azonban nem ezen a nézeten volt, ki is tört ilyenkor. Nem adom a lányt ennek a hadnagynak. Hes varjú, ne károgja fülembe. Nem adom pedig azért, mert ez a hadnagy csak hadnagy, de ha kapitány volna, se adnám, mert lump. De ha lump nem volna, se adnám, mert katolikus, én pedig luteránus létemre csak luteránusnak adnám. De ha luteránus volna, se adnám, mert nagyúri házból való, ahonnan minket, ha egyszer odaviszik, meg se fog látni az új családjával egyetemben. Azt ti ostoba asszonyok fényes partinak nevezitek, ha a leányotokat úgy adjátok oda, hogy aztán szégyenkezik hozzátok jönni. Én azt eltemetésnek nevezem. Ennél fogva inkább adom a nagy szamárnak, egymás közt így nevezték a vendéglő tulajdonosát, mint a nagy úrnak. Ami pedig azt illeti, hogy egy érsek is volt a Nosztiakból, hát az bizonyosan az égbe jutott, és éppen ebben van a baj, mert annak sehogy se tetszenék ez a frígy, s ott még közbejárna a bosszúságában az égieknél, hogy vonják meg ettől a házasságtól az áldást, melyben egy luteránus kapaszkodik fel a híres családi fára. No, hát az én Rozáliám nem mókus, és nem fog semmiféle fára felkapaszkodni, míg én élek. Azzal is szeretnéd a szememet betapasztani, Zsuzsánna, hogy kanonok rokona van a hadnagynak, akitől örökséget lehet várni. Hát én azt mondom, Zsuzsánna, hogy a papok ideje lejárt, és nem sokára olyan szegény ördögök lesznek, mint a mi papjaink. De ha nem is, én becsületes ember vagyok. Nekem az ebből gyűlt szerzedék nem kell. Na, mit rázod a fejedet? Hogy nem ebűgyült szerzedék? Hát mit tudsz te? Te semmit se tudsz. A történelmet kell lapozni, Zsuzsánna barátocskám. Azt mondtad, hogy én se lapoztam? No hát nem lapoztam, nem értem rá, de azért tudom, hogy mit jelent az a holt kéz, ahogy a papi birtokokat nevezik. Hát mit jelent, no? Vág közbe Velkovicsné. Azt jelenti, Zsuzsánna lelkem, hogy a papok annak idején szörnyen becsapták az országot. Szent István királyunk igaz tett nekik ígéreteket, hogy birtokokat kapnak, csak kereszteljék, térítsék a népet, de semmit se írt alá, anélkül halt meg. Most aztán a papok összeröffentek, csináltak egy adománylevelet, óriási darab területeket osztva fel püspöki uradalmaknak, levágták a Szent Király jobb kezét, és abba szorítván be a kalamust, aláírták vele nevét az okmány alá. Már most aztán mi következik ebből? Egy különös jogeset. Irtóztató ravasság volt ebben. Senki sem mondhatja, hogy az aláírás nem az István király keze írása, hisz az, és mégse az, mert már akkor holt kéz volt. Hát érted-e már, mi forrén bennem? Tessék ebből kiokoskodni. Istentelen egy dolog ez, amely nem sokáig maradhat már annyiban. A csendes, vidéki, félművelt emberek fejében csodálatosan alakulnak át az elmúlt események, és izgatják őket. Hanem hiszen az mindegy, a fő dolog, hogy Velkovics a Kozsehuba pártján állt. Velkovics azonban a hangulatok embere, és mikor a hadnagyot a lován látja, neki is ugrál a szíve örömében. Mégiscsak szebb a ló, mint a szamár. Ám bár a nagy szamár árán akár egy ménest lehetne venni. Aztán a hadnagy kedves, megvesztegető modorú fiú olyan szépen tudja mondani Velkovicsnak, hogy kedves Gyuri bácsi, és olyan szeretettel néz rá, hogy attól az ő szíve is megolvad. Szó, ami szó, gondolja magában. Ha lány volnék, én is csak olyan volnék, mint Rozália, de mint hogy én férfi vagyok, és nem vagyok szamár, hát mégis inkább adom Rozáliát a nagy szamárnak. Ezért nem volt még tiszta munka sem a Kozsehuba tervevet eljegyzése, sem pedig a Noszti hadnagy felülkerekedése. Így is csöppenhet, de amúgy is. Kozsehuba érezte, hogy roppant veszedelmes ellenfele támadt, fortak benne az ádász gondolatok, amelyeket nem önthetett versszakokba, mint a poéták, mert nem ivott a ma bizonyos kasztíliai forrásból. Kozsehuba csak sört ivott. Noszti sem volt bizonyos győzelmében, úgy vette a dolgot, mint egy háborúviselést, amelynek kimenetele bizonytalan. A háborúviseléshez azonban pénz kell, ő szerencsétlenségére éppen most tört le. Nagyon sokáig volt már egy ugyanazon városban. Az mindig kész méreg egy katonatisztnek. Az Anderestechen, Anderemechen közmondás nem bolondság. Az új lányokat még talán elengednék a hadnagyurak, hanem az új városokra, melyekben új uzsorásokat és új hitelt találnak, határozottan szükség van. Noszti hadnagy minden hitele kimerült, most már azon a fokon járt, hogy a kamerádjaitól kért apró 10 forintos kölcsönöket becsület szóra, és azokat is alig bírta megadni. Ez rendesen a vég kezdete. Tavasz felé már semmi eszközökben sem válogatott, eladta a 2 lovát értékes tárgyaitól, emlékeitől is megvált, ezeknek az árából igyekezett még fenntartani helyzetét, úgy, ahogy Velkovicsék szemében, de mikor ezek a nyáron Rájecre utaztak hosszabb fürdőzésre, egyszerre végképp bedugult minden forrása, pedig a döntő ütközetnek Rájecen kellett megvívatnia. Az apja megírta, hogy nem adhat most egy garast sem. Rossz világ jár rám, az egész hónapban vesztettem a tarokkon. A módosabb nosztiak a tavaszi fagyokról és a takarmány hiányról panaszkodtak, még a jó kanonok is, aki pedig készpénzbácsi volt eddig, kisiklott egy áltatos okoskodással. Krisztus urunk néhány halacskával töltött meg számos embert, szomorúan kell bevallanom csekélyszolgájának hiú erőlködését, aki minden halacskájával is képtelen volt egy embert betölteni. Hiú kísérleteit immáron abba is hagyja. Ámen. Így kétségbejtő viszonyok közt az a hadfi forté villant meg a megszorult hadnagy fejében, hogy akinek nincsen puskapora, szerezzen az ellenségéből. Hanem ahhoz bizony egy kis pofa kell. Hiszen igaz, azelőtt, mikor még nem udvarolt Velkovics Rozáliának, egy ízben már kért Kozsehubától 100 forintot, és azt pontosan megfizette, éppen ez a tény sugalta az eszmét, de az akkor volt. Most egészen más a helyzet, harcban álltak a leány miatt, és egyébként Noszti félvárról vette a zsíros civilt, az pedig lelke mélyéből gyűlölte benne nem csak a vetélytársat, hanem a szép hadnagyot és előkelő nevű Urfit. Nagyot bámult tehát, midőn az egy este, nagy kard csörtetéssel és sarkantyú pengéssel benyitott az üzleti irodájába. No, találd ki, Tivi, miért jöttem én most te hozzád? Bizony nem bírom elgondolni. Egy kis baráti szolgálatot kérek tőled, kedves öregem. Bámulatosan melegítő, rokonszenves hangja volt. Ugyan, csodálkozott Kozsehuba. Nem kerülgetem a kását, katonás egyszerűséggel fordulok hozzád, nem volnál-e szíves 200 forintot kölcsön adni? Kozsehuba már eleget hallott a városban a Noszti pénzzavarairól, és gondoskodott róla, hogy Velkovics uram fülébe is eljussanak, mert árcs az ellenségnek, ahogy lehet. De annyira megszorultnak mégse hitte, hogy éppen ő hozzá merje fordulni, akit annyiszor megsértett hányavedi modorával, elmés célzásaival, éppen Rozália jelenlétében. No, ez már mégis nagy szemtelenség. Akkora nagy, hogy megzavarta Kozsehubát. Ilyesmire nem volt elkészülve. Hirtelenében nem talált szavakat megbotránkozására. Azon gondolkozott, hogy a szemébe kacagjon-e, kigúnyolja-e, vagy pedig egyszerűen üzleti ridegséggel elutasítsa. Addig gondolkozott, míg aztán se az egyiket nem tette, se a másikat, hanem valami mást tervelt ki, és így szólt a hadnagyhoz jó akaró hangon. Mire kell az a pénz? Hogy némely apró dolgaimat rendbe hozzam, míg otthonról nagyobb összeget nem kapok. Nem mondta meg, hogy Rajecre akar menni a pénzzel. No, tudod, felelte Kozsehuba, 200 forintot nem adok. Soknak találod? Kevésnek. Mire még 200 forinttal? Az csak egy kis éterinjekció, vagy levegőt adok, amiben mozoghatsz, vagy nem adok semmit, vagy 1000 forintot kéri, vagy semmit. A hadnagy el volt érzékenyülve, majdnem a nyakába ugrott a nagy lelkesedéstől. Te vagy a legjobb cimbora, a legédesebb fickó a világon, szeretnélek össze-vissza csókolni. Tudod-e, hogy boldoggá teszel? No, csak még ne hirtelenkedj azzal a megcsókolással, mert igaz, hogy adok neked 1000 forintot kölcsön, de nem akarok benned csalódni. Afelől biztosítlak, pajtáskám. Egyszer már csalódtam benned, mondta összevont szemöldökkel Kozsehuba. Én bennem? Hát igen. Egyszer már adtam neked 100 forintot kölcsön, emlékszel? De hisz megadtam. Éppen azért csalódtam benned, mert azt hittem, hogy nem fogod megadni. Ha most azt hinném, hogy megadod, másodszor csalódhatnám. Akiben én egyszer csalódom, én annak többé nem hiszek. Én üzletember vagyok, barátocskám, úgy is, ahogy te szoktad mondani, filiszter, nekem elveim vannak. Nem értelek, idegeskedett a hadnagy. Adsz vagy nem adsz? Adok, mondta ez nyugodtan. Ha meg tudod 3 hó alatt fizetni? Hogy ne tudnám? És ha lesz egy elfogadható jó tálló, tette hozzá Kozsehuba. Erre bezzeg menten elsavanyodott a hadnagy ábrázata. Ez egy rossz tréfa, Timadar, hisz ha nekem elfogadható jó tálom volna, akkor egy intézethez fordulok, és nem alkalmatlankodnám a barátaimnak. Hol szaladjak én itt az idegenben egy elfogadható jó tálló után? Ki ír nekem alá 1000 forintot itt ebben a zabpátriában? Kozsehuba válvonogatva fonta össze mellén a kezeit. Nem mondtam én, hogy szaladj valaki után, én csak azt mondtam, hogy legyen a válton jó tálló. Hogy hol veszed, miképp veszed, mint szellem lépe be a kulcsukon, azzal nem törődöm. Én csak azt kívánom, hogy jó tálló legyen a váltod. Érted-e? Noszti vörös lett erre, mint a láng, haragosan emelte fel fejét kevére. Te úgy látszik, elfeledkezel, hogy egy Nosztival beszélsz? Én csak egy ajánlatra mondtam egy föltételt. Felelte ártatlanul a kezeit dörzsülve, mintha mosná. Egy elfogadhatatlan, sértő föltételt. Ha sértőnek találod, visszavonom, ha elfogadhatatlannak, ne fogadd el. Eszembe sincs. És ezzel fölcsapta csákóját még a szobában, s dühében hátrarúgta előre csúszott kardját, úgy rohant kinihegve fújva, de a küszöbről még hátra kiáltott hevesen. Kozsehuba, te nem vagy úr! Másnap a sörházban találkoztak a Kuglizónál. Ebéd előtt odahúzódik az egész városi intelligencia. Koperecki báró is ott van ilyenkor, és azon felül mindenki, akiben izomerő van, kilökni a golyót. Nagy zaj és óriási érdeklődés mellett folyik a Kriegs Party. Ebben nyer kielégítést, ami hadakozási ösztön a jámbor tóturakba beleszorult. A hadnagy kedvetlen volt, szép hosszúkás arcán átvirrasztott vagy átdorbézolt éj nyomaival, kékes patkókkal a szemei alatt, hihetőleg bántotta a tegnapi eset, mert rá se nézett Kozsehubára, hanem egyszer aztán kilencet talált ütni, amire nagy hurrá kiáltást támadt, és a hadnagy is vidámabb lett, mert nincs az a vérbeli kuglizó a világon, aki arra a kélyes zörejre, amit a kilenc bábú összeomlása kelt, ne felejtené minden baját, és amint ettől a dicsőségtől mámorosan Kozsehuba mellett kellett átmennie, és ilyenkor még a halálos ellenségének is megbocsát az ember, nem állhatta meg, hogy meg ne szólítsa. Nagyon megharagítottál tegnap, Tivadar? Pedig nem volt okod, mentegetődzett Kozsehuba. Mert mit kértem tőled? Ne beszélj, kérlek, olyan hangosan. Úgy szólván semmit. Folytatá halkan. És az egész dolgot be lehetett volna pecsételni a te pecsételeddel és ráírni a borítékára, hogy csak azon és azon a napon bontható fel. Ha pedig, amint mondod, addig kifizetett, hát akkor igazán tárgytalan az egész mesterség. Hiszen persze, persze, de tudod, mégis. Léni, egy kriglit hozzon! Majd megint Kozsehubához fordult. Ugye szép lökés volt, mi? No, ami pedig azt a tegnapi dolgot illeti, majd meggondolom, hogy mit lehetne benne tenni. Most már a boltomban vagy, gondolta magában Kozsehuba. S valóban este felé újra megjelent nála a hadnagy, nagyon szelíd volt, semmi negéd, semmi hegykeség a magatartásán. Hát mégis eljöttél? Kérdezte Kozsehuba közömbösen. Az ördög idehozott, add ide azt a cédulát, hadd írom alá. Mondál folytott hangon. Kit akarsz? Kozsehuba tintát, tollat és egy váltó űrlapot tett eléje. Hát, mondjuk például az alezredest, Strom Adalbert lovagot, ajánlta Kozsehuba. Erre gyapokolba vele, tört ki Naszti. Annak olyan szép kalligrafikus írása van, hogyha a nyakam vágod, le se bírom megközelíteni. Annál jobb, nevetett Kozsehuba. Legalább nem kell majd írás szakértő. Naszti összerezzent. Mit mondtál? Kérdés sötét arccal rekedten. Semmit, mit mondtam volna, hiszen csak üres formalitás az egész. Hiszen csak egyet percen a kihegyezett, meghasított luttól a papíron megiramodik egy kicsit. Hely, erős munka volt. No, máskor nem lesz már olyan erős. Föllélegzett, izzadó üstökét megtörölte, és lecsapta a tollat, mintha egy mázsás rudat dobna le. Itt van, fölökte. Nézd meg, rendben van-e, aztán pecsételjük le. Kozsehuba csak úgy félszemmel pislogott rá, látta, hogy rendben van. A Naszti név felé oda volt írva kusza bizonytalan betűkkel, Adalbert von Strom. Hát rendben volt. Kozsehuba benyúlt a Wertheim szekrényébe, és kiolvasta neki az 1000 forintot. Most már hadd szaladjon vele Rajecre lányt hódítani. Mondani sem kell, tán magától értetődik, hogy volt most hegyenvölgyön lakodalom, a mi hadnagyon kihúzta magát, szabadságot kért, elment Rajecre, és ott olyan szelet csapott a szép Velkovics rózsika körül, hogy a világ bámult. Meg kell adni, hogy mutatósan tudott költeni. Nem járt itt ilyen gavallér, még tán a turzó kisasszonyok idejében sem, akik itt fürdőztek a hajdankorban. Picin lábnyomaikat még most is látni véli a fenyvesekben egy-egy a múltakon elmerengő sétáló. A pénz repült, de az idő is. Egyszer csak vége lett a nyárnak, Velkovicsék hazajöttek a skatujáikkal és ládáikkal, a hadnagy szabadság ideje lejárt, minden elmúlt, a nyár virágai elnyíltak, a falevelek sárgulni kezdtek, minden hervadozott, csak a szerelem nyílt javában a két ifjú szívében. A hadnagy érezte, hogy itt az ideje huszárosan nekivágni, és megkérte Velkovicstól is a leányt. Az öreg úr nem mondott nemet, nem mert az asszonyoktól, hanem annyit mondott, hogy aludjunk rá egyet, hadd ismerkedjünk meg jobban. A halasztás pedig veszedelmesebb volt most a kosárnál, mert a váltó lejárat ideje közelget kérlelhetetlenül, megdöbbentő bizonyossággal. A halál semmi, még ha biztos is, mert az elácsorog, megáll, kanyarodik, megfordul, visszahúzódik, mint az út közben egerésző macska. Isten tudja, mikor érkezik meg, enged egy napot, vagy egy hetet, talán többet is, de a határidő, rideg szám, az nem engedhet semmit. Október 10-e, Tehát nem lehet se előbb, se utóbb. Az éjek és a napok egyszerű fehér és fekete kockák, mint a híd padlóin, ő rajtuk keresztül lépeget zordonan, kimérten a kiszemelt áldozat felé. A rettenetes október 10. Míg messze az idő 100 terv, meg annyi 100 vigasztaló barát enyhíti, oszlatja a gondot, törüli a verejtéket az izzadó üstökről, de amint zsugorodik a kockás mező, szétszaladnak a jó barátok, a vérmes tervek, s marad csak egy, a legutolsó, a legkétségbejtőbb, megérni haza az öregnek. Kedves apám, ha még életben akarsz találni, jöjj hamar, nagy vallomást kell tennem, de azt csak élő szóval lehet. Ha október 10-éig jössz, még beszélhetsz velem, 10-én reggel már halva leszek, bocsássatok meg nekem, és temessetek anyám mellé. Erre a szomorú levélre megdobban otthon az apa szíve. Mikor indul a legközelebbi vonat? Hamar a táskámat, a köpönyegemet, mint az áporeső sírdogál a kisasszony. Jaj, meghalok itthon a nagy bizonytalanságban, védj magaddal engem is, apuskám. Bizony nem is olyan rossz gondolat, ki tudja, mi baja a fiúnak, de legyen bármi szívbéli keserűség, ha valaki visszabírja őt rántani a sírból, az a húga keze, hiszen mindig annyira szerette, olyan nagyon kényeztette. Jól van, készülődj fel, együtt megyünk, leányom. Noszti Pál és Vilma leánya 9-én este felé Trencsénbe értek, és a nagy szomárhoz szálltak be, onnan küldték el a bérszolgát, keresse fel Noszti hadnagyot. A hadnagy nem sokára eljött, már az is milyen nagy öröm, hogy életben van, s töredelmes vallomást tett. Máskor földig sújtotta volna az öreg Nosztit az eset, most csak annyit mondott sötéten: ilyesmi még nem történt a familiánkban, de most már késő, hogy emiatt neked szemrehányást tegyek. Most már csak annyi időnk van, hogy mentsük, amit lehet, de miképp, mert pénzt nem hoztam. Annyira megijesztettél, hogy rögtön jöttem. Hol vegyek itt pénzt? Engem itt senki se ismer. Hiszen éppen ez a jó, jegyezte meg nagy cinizmussal a fiatalabb Noszti. Az öreg eltűnődött, miféle ismerőse lehetne itt? Hát a kis Kubica főispán. Az bizonyosan megembereli, ha itthon van, s ha nincs pénze, is segít valahogy. Aztán itt lakik most báró Koperecki Izrael Izsák is. Igaz, hogy önző, tótember, de lehet vele beszélni, van rajta egy kis kaszinói patina. Csak hogy most már későn van vacsora ideje, ilyenkor senkit sem illik meglátogatni ilyen szándékkal, legjobb lesz reggelre halasztani a műveletet. Eredj most a szemem elől, ne lássalak, mert csak az epém for fel, pirongatta meg a hadnagyot. Végezd a dolgodat, ha van, vagy aludj, ha tudsz aludni, de én előlem pusztulj. Reggel aztán eljöhetsz, és az Isten szerencsét ad, hát még egyszer kivág, lakpokol fajzatja, hanem aztán azt se halljam, hogy apád vagyok. Ezzel a mennydörgéssel könnyítvén atyai lelkén, a könnyelmű emberek csodálatos módon helyre igazodó nyugalmával lesétált leányával nagy szamár étkező termébe, mely alul volt kétrekeszre osztva a vörös és fehér abroszok számára. A fehér abroszos teremben első volt, akit megpillantott egy nagyobb társaságban, báró Koperecki Izrael. Az asztalfőn ült, szürke kabátban, nyúlszínű, fajtkakastollas vadászkalap a fején. Éppen javában beszélt valamit, mikor a Vilma kisasszony szoknyáinak suhogására egyszerre minden szem az ajtó felé fordult. Gyönyörű jelenség volt nyulánk magas termetével, finom fehér arcával, melyen valami költői köd borongott, fekete haja volt, de nem fényes, olyan, mint a korom, s ahhoz egy imádandó fitos orrocska, hogy az ember szeretné megenni. Ohó, hoho, hiszen ez Noszti, kiáltott fel a báró kitörő örömmel, s úgy vágta az asztalhoz a kalapját, hogy szinte zúgott. Szervusz, két ülcsém, ennyi döderék dolog, hogy látlak. Koperecki felugrott, elejéből sietett, és egyben átigazítá magát kaszinói alaknak, kiegyenesítvén nyakát, félkörben hajlítá meg karjait. Csak a zúza hiányzik a hóna alul, jegyzé meg a törzsasztal szeniorja, a járásbíró, a rántott csirke szokásos tálalása jutván eszébe az arisztokratikus kéztartás formájáról. Koperecki aztán ott is ragadt a Nosztiak asztalánál. Az öreg úr felette nyájasan fogadta, és a kisasszony olyan pompás társalgó volt, hogy mindjárt át tudta melegíteni, akivel beszélgetett, mintha 10 éves ismerősök volnának. A báró apró szürke szemei csak hamar ragyogni és világítani kezdtek, mint a macskái. Hova tovább jobb kedve támadt, még pezsgőt is hozatott, és vizes poharakat rendelt hozzá, így előkelő az vidéken, hogy a plebsz ne tudja, mit isznak az ura. Egyébként hiába erőltette a nagyvilági bontont, azért igazi típusa maradt a vidéki gavallérnak bizonyos zöld allűrökkel. Zsonglőr mutatványait vette elő, mindjárt első intrádára elnyelte a Vilma kisasszony kesztyűit, majd újveretű körmőci aranyakat szedegetett elő a hajából és a csipkés galléria fodraiból, amire nagyokat kacagott az öreg noszti, de Vilmának határozottan visszatetszett a szemtelen tréfa, bár nem mutatta. Amikor a kunstokból kifogyott, odaintette a kucsébert, rákényszerítvén Vilmát, hogy húzzon az acskójából 3 számot. Vilma húzott, de a 3 szám összeadva túl volt a 100-on, tehát nem nyert. Most maga húzott Koperecki, megint nem nyert. Dühös lett, káromkodni kezdett, majd megmustrálta kucsébert, hogy csal, kiszedte a számait, megolvasta, hogy 90-e, mindez igen közönséges, ízetlen magaviselet volt, de csak el kellett azt nyelni jóképpel, mint egy kapitális bohóságot szokás, hiszen kisvárosban kisvárosi emberek laknak, és végre is Vilma kiérezte apja modorából, hogy Koperecki ez idő szerint becses ember. Különben nem volt ostoba, látszólagos egyögyűsége mellett ravasz tervet főzött ki. Az a művelet, hogy az aranyakat a Vilma hajából fogdosta ki, s hogy az elálló hajszálak érintése édesen csiklandozta, veszedelmes kóstoló volt. Tovább, tovább incselkedett vele az a pajkos tündér, aki a pezsgőben lakik. Tudja mit, Vilma kisasszony, se az én kezem nem szerencsés külön, se magáé, van egy babonám. Próbáljuk meg, húzzunk egyszerre együtt, én 1 számot, maga a másik 2. Megrázta az acskót, és oda nyújtotta Vilma felé. Vilma kisasszony bedugta a keskeny kis kezét, mire a sejm a Koperecki is benyúlt a maga nagy mancsával, de volt annyi esze, hogy az acskóban nem a begöngyölített számokat hajszolta, hanem mohón kapott a fehér kezecske után, megszorongatva azt nagy kéjjel, mámoros pislogással, mintha puha meleg madárfészekben turkálna. Érezte a kéz lüktetését, izzó tűznyorgalt áterein, a leányarca pedig piros lett, mint a rózsa. A bolond is kitalálhatta, hogy az acskóban mi történik, de hát amit az emberi szem nem lát, azt nincs joga az apai vigyázatnak figyelembe venni. Ennyi, Koperecki, sziszent fel durcáson Vilma, és kirántotta kezét az acskóból. Megvan maga bolondulva, vagy mi? Úgy látszik, hogy csak ugyan bolond vagyok, mert 10 számot kellene húznom, és ahogy szándékosan egy nagy numerusz után vetettem ki a kezemet. Haragszik? Persze, hogy haragszom. Felelte és elfordította a szép álmatag arcát. Erre aztán teljesen elkeseredett Koperecki fejét lehajtotta félkönyökére, és elkezdett könnyezni. No, ne okoskodj, Kéti, ne légy gyerek, szólt közben az öreg noszti. Micsoda dolog az, Vilma, hiszen csak tréfa az egész. Még csak az hiányzik, hogy felhívjátok rá a közfigyelmet. Már is ide néznek az idegen asztaloktól. Hamar nyújts kezet Kopereckinek. Vilma engedelmeskedett, ami aztán annyira fölvillanyozta a bárót, hogy egészen vidáma fölkiáltott. Hopp! Na most meghalsz, kucséber, játszom az egész kosárra! Ez mindig esemény a nagyszamárnál, korszakalkotó dolog. Minden évtizedben egyszer történik, hogy egy-egy nábó vagy tékozló örökös egész kosárra játszik. Síri csend támad szerteszét az asztaloknál. Beszélgetés, anekdótázás félben marad. A kucséber szívének hangos dobogását lehet hallani. Szegény olasz életfolyamatja megdöbbentő válponthoz jutott, vagy koldus lesz a következő percben, vagy szerencsefi. Minden figyelem ide fordul. A pincérek lából legyökerezik, még tán az óra is megáll a falon, bereked a tiktak 1-2 percre. A báró sokáig kotorász az acskóban, végre kirántja 3 számot, és figyelmesen a kucséber arcára nézi. Nyertem! Hörgi diadalittassan. Honnan gondolja, kérdi Vilma. A kucséber arcáról látom, biztos. A kucséber arcára kétségbeesés gyöngyözik. Ő már ismeri kívülről a számait, és hirtelen összeadja, de a szörnyű katasztrófát látva mégse adja meg magát, megüvegesedett szemeit babonásan emeli a mennyezet felé, nem mer hinni a bizonyosban, és csodáért imádkozik. Ó, Santa Madonna, segíts! A számok azonban Santa Madonnánál is erősebbek. A 9, 15 meg az 53, Maróti szerint 77. Jóval százon alul, a kosár tehát Kopereckié. Engedje meg, Vilma kisasszony, hogy önnek ajánlhassam fel. Olyan kevélyen, szertartásosan mondta ezt, mint egy középkori lovag, ki az ellenségtől elvett zászlót a királyné a lábához teszi le. Köszönöm, uram, addig is, míg viszonozhatom.
Mit? Viszonozni akarja? Pattant fel Kopereczky. Vagyis szintén kosarat akar adni nekem?
Vilma elmosolyodott. No, hát alkudjunk meg, és a kosarat nem maga kapja. Bíztatta meg, miközben kivett a kosárból egy szem mogyorót és egy narancsot, a mogyorót ketté harapta a hófehér rizskása alakú fogaival, a narancsot félretette, a kosarat pedig visszaadta az olasznak. Itt van, szaladjon vele, szegény ember, és máskor ne kezdjen ki a báró úr szerencséjével. Az nem is kérette magát sokáig, úgy elszaladt terhével, mint a füst, abban a meggyőződésben, hogy a Madonna mégiscsak segített rajta egy másik Madonnát küldvén le az égből maga helyett. Most meg már azért neheztelt meg Kopereczky, hogy hát az ő ajándékát így becsülte meg a kisasszony. Ezt ő nem érdemelte, ez kegyetlenség. Isten, aki az ő szívében olvasni tud, látja, hogy az milyen tiszta és őszinte, és ezen aztán sírni kezdett, el nem felejtvén, amennyi nedvet kisírt, azt megtetéze beszedegetni a poharakból. Nosztiék látván, hogy a báron mind jobban erőt vesz a bor, fáradtaknak jelentették magukat, és elbúcsúztak, hogy a szobájukba vonulnak. Kopereczky váltig ellenkezett, ej, no, restellem, hogy jobban nem mulattattalak, de miért nem írtad meg előre, bátyáskám, barátocskám, hogy jössz? Fogadtam volna galócát a vágban, kötöttük volna nyakára pántlikát, nemzeti szint, ahogy szoktuk, ha nevezetes férfiú vendég van. Galóca nélkül nem lehet. Egyszer Deák Ferencnek is küldtünk, de mikor az angol királynőnél elébe tették, megsülve a nemzeti szint pántlikával nyakán, csak nézte, de nem mert belőle enni. Várom, mondta, hogy előbb talán a szózatot is el fogja énekelni. Erősködött, hogy galóca nélkül nem ereszheti el a város kedves vendégeit, azért csak olyan föltétel alatt engedte őket a szobáikba, hogy holnap még nála jelentkeznek.
Fölmentek szobájukba, de az alvástól még messze voltak. Csordultig ki kellett élvezniük a vidéki mulatság minden ízét. Kopereczky valahol előkerítette a cigánybandát, Kicka Flórist, éjj zenét adott Vilma kisasszonynak, amire az bosszúsan fordult meg ágyában, és csípősen jegyzé meg. Az ember úgy látszik, nem kezdődik okvetlenül a bárónál.
No, felelt félálmosan az öreg noszti.
Csak hogy Izrael barátunk nem csak báró, hanem azon felül szenior is lesz, az pedig csinos kis bolondság.